Ezen a délutánon, a zenés istentiszteletünkön szeretnénk az Úr Jézus Krisztus nevét magasra emelni, hiszen ezen a napon ráemlékezünk. Virágvasárnapon, egy ilyen szép ünnepen az Úr Jézus bevonult Jeruzsálembe, és a nép, a gyermekek, a tanítványok, a sokaság dicsőítették az Úr Jézust. Mi is ezt szeretnénk tenni ezen a délutánon, és szeretnénk, hogyha be tudnánk mindnyájan kapcsolódni, majd lesznek közös énekek a gyermekek, a gyermekkórus, az ifjak fognak énekelni, az énekkar is fog szolgálni. Hisszük, hogy a Jóisten meg akarja áldani ezt a délutánt mindnyájunk számára. A Jóisten igéjét vendégtestvérünk fogja hirdetni, dr. Simon József testvér, a nagyváradi Magyar Baptista Gyülekezet lelkipásztora, köszöntjük őt is szeretettel, majd a testvérünk fog szólni. Mindnyájan legyünk üdvözölve. Legyünk a Jóisten jelenlétében örömmel, és szolgáljunk neki hűségesen. Felkérem a kedves jelenlevőket, hogy álljunk fel, és kezdjük meg alkalmunkat imával. Köszönjük, drága Jézusunk, hogy te bevonultál egy ilyen napon Jeruzsálembe, és nagy öröm volt abban a városban. És köszönjük, Urunk, hogy mi erre emlékezhetünk, és kérünk, hogy áldjad meg a szolgálatokat, és kérünk, hogy nyisd meg a szívünket, Urunk, hogy megértsük a te igédet, a különféle szolgálatokat, te áld meg az énekeket, a bizonságtevéseket. Szeretnénk, jó Istenünk, hogy így a szívünkben békesség és szeretet költözne. Add, Uram, hogy rád tudjunk figyelni, és kérlek, áld meg igédet is a mi számunkra. Segíts meg, hogy hallgassuk a te igédet, és fogadjuk be a te beszédedet. És kérünk, hogy áld meg az életünket, családjainkat, áld meg népünket, városunkat, Urunk. Szeretnénk felkészülni méltóképpen a közelgő ünnepekre. Segíts meg bennünket, drága Jézusunk, hogy téged tudjunk magasztalni, téged tudjunk tisztelni ezen a napon és ezen az ünnepen. Amen. A virágvasárnapi alkalommal a gyermekek az Úr Jézust dicsőítették és magasztalták nagyon szépen. Hát a gyermekeink ezt fogják tenni, hallgassuk meg szeretettel most az ő első éneküket.
Thank you.
Valóban ez az üzenet, amit szeretnénk elénekelni, meg elmondani az embereknek, hogy csak az Úr Jézus tud szabaddá tenni. Csak az Úr Jézus Krisztus személyét, munkáját szeretnénk hirdetni énekben és különféle más szolgálatokban ezen a délutánon is. A gyermekek és a fiatalok a következő énekben az Úr Jézus Krisztus életéről, munkájáról fognak énekelni. Az a helyzet, hogy amikor megnézzük a mi életünket, sokszor elcsüggedünk. Vannak kérdéseink, gondjaink, problémáink, és az Úr Jézus Krisztus eljött, hogy válaszoljon kérdéseinkre, hogy megoldja a mi problémáinkat, hogy megváltoztasson bennünket. És érdemes erre a nagy személyre, a drága megváltóra így gondolni. És szeretnénk, hogyha a következő énekben is hát az Úr Jézus Krisztus neve lenne felmagasztalva, és megértenénk az Úr Jézus Krisztus üzenetét. Személyesen el tudnánk ezt mondani. Ez egy nagyon szép bizonyságtevés volt. Hogy valaki személyesen elmondja, el tudja ezt mondani, hogy az Úr Jézus az enyém. Megváltott, már nincs éj, már nincs félelem, nincs sötétség az életemben, mert az Úr Jézus fényt és világosságot hozott. Az az igazság, a Biblia azt mondja, hogy mi emberek úgy születünk erre a földre, a világra, hogy a bűnben születünk, és a bűn az életünkben van. És ez a bűn elválaszt Istentől. De az Úr Jézus Krisztus eljött ide erre a bűnös világra, hogy minket az Istenhez vezessen. Hogy áthídalja ezt a nagy szakadékot, és most a következő énekben az Úr Jézus Krisztusról szól az ének, aki áthidalta ezt a szakadékot, az ő keresztje, az ő halála, az ő szenvedése által mehetünk az Istenhez. És hogyha úgy érzed, hogy egyedül vagy, hogy vannak problémáid, gondjaid, akkor az Úr Jézus Krisztus által mehetünk az Atyához. Lehet új életünk, lehet reménységünk, boldogságunk. Hát legyen ez ezen a mai napon minnyájunknak az osztály része. Hallgassuk meg gyermekek a fiatalok következő énekét.
Nincsen más helyen. Jövök a kereszthez, neked halált hozott, nekem életet. Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, az élet forrása testedből ered. Nincsen más út, mely szabadságra vezet. Nincsen más vér, mely lemossa bűnömet. Jézus, hűséges Istenem, vonj magadhoz engem. Teremts újra tiszta szíved bennem.
Az énekkar szolgálatát kérjük, aztán egy bizonyságtevést hallgatunk meg, ugyanis a Isten tiszteletünk második felében két bizonyságtevés is lesz. Ez azt jelenti, hogy két személy el fogja mondani, hogy mit tett az ő személyes életükben az Úr Jézus Krisztus. Ezt hívjuk bizonyságtevésnek, amikor valaki azt mondja el, amit vele tett az Úr. Hát az énekkar szolgálata után Borzási András tesz bizonyságot, hogy mit tett az Úr az életében.
Borzási András József a nevem, és közel 3 éve, hogy itt vagyok Szatmáron. Egy innen 400 kilométerre található városból, Lupénból jöttem, ahol az Úr kegyelméből úgy nagyszüleim, mint szüleim hívő nevelésben részesítettek. Gyermekkorom óta járok a cimaházba, az Isten tiszteletekre, sok aranymondást tanítottak nekem, sok történeteket, verseket, énekeket, és elméletileg én nagyon is tisztában voltam gyermekkorom óta, hogy mi a jó és mi a rossz. De sajnos, ahogy nőttem, nőtt bennem a rosszasság, és egyre többet hazudtam, egyre többet beszéltem úgy, ahogy nem kellett, erkölcstelen dolgokba keveredtem, sokszor szégyent hoztam a szüleim nevére. Tisztában voltam vele, hogy ez nem jó dolog, és próbáltam is én sokszor megváltozni. Ugyanis sok keresztény táborban voltam, sok ilyen alkalmakon részt vettem, evangelizálásokon, amikor szólt is hozzám az Isten, de én vagy féltem jelentkezni, hogy meg szeretnék változni, vagy elment a fülem mellett, és nem fektettem rá kellő hangsúlyt. Amiután idejöttem, kezdtem komolyabban imádkozni azért, hogy változzak meg. Gyökeres változást szerettem volna elérni, mert magamban nem sikerült. Ugyanis egy embernek sem sikerülhet magától teljesen megváltozni, mert mi gyarló emberek vagyunk, és csak az Úr Jézus halála által üdvözülhetünk. És meg is történt ez, meg is hallgatta Isten az imámat, ugyanis egy ilyen evangelizálási alkalmon, a gyülekezetünkben, arról egy szent profétáról volt szó, egy szent emberről, aki mikor megjelent Isten előtt, akkor azt mondta, hogy jaj nekem, elvesztem. És amikor ezt meghallottam, hogy ez az ember, amilyen szent volt hozzám képest, jaj veszékelt, és elismerte, hogy elveszett, akkor rám nehezettek a bűneim, és ráismertem magamra, hogy én milyen vétkes ember vagyok. És hogyha így folytatom tovább, akkor elkárhozom, a pokolra jutok. És akkor imádkoztam magamban. És az összejövetel végén oda mentem a lelkipásztorhoz, Vékás testvérhez, imádkoztunk, bűnbánatot tartottam, elmondtam Istennek a bűneimet, és szószoros értelmében felszabadított, olyan örömmel töltött el, amit addig még sose éreztem. Eldöntöttem magamban, hogy ezt a döntést meg is fogom pecsételni a bemerítkezéssel, és be is merítkeztem. Így vagyok itt ma, és valva hiszem, hogy ha eljön az Úr Jézus, akkor magával fog ragadni, és most már nem a pokolban fogok szenvedni, hanem örök életem lesz mellette, a mennyországban. Én hiszem, és szeretném, hogy minél többen, akik itt vannak, ezt megtapasztalják, és hallgassanak Istenre, kérjék őt, hogy szóljon hozzájuk, fogadják be a szívükbe. Amen.
Az énekkar szolgálata után pedig egy édesanyát kérünk, hogy mondja el, hogy hogy változtatta meg az Úr az életét, Sipos Timea fog szólni a jelenlevőkhöz.
Igazul, Igeverssel szeretném kezdeni a bizonságtételemet, ami a János evangélium a 8. részének a 36. versében van megírva. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. A János evangélista a fiú megnevezéssel az Úr Jézusra utal ebben az igeversben. És el szeretném most mondani, hogyan vált személyessé számomra ez az igevers. Én is elmondhatom azt, hogy keresztény hívő családban nevelkedhettem, amire ma is nagyon nagy szeretettel gondolok. Nagyszüleim is már, és szüleim is kiskorom óta arra tanítottak, hogy érdemes az Úr Jézusban hinni. Kiskorom óta eljártam én is az imaházba, nagyszüleimmel még egy egyszerű falusi gyülekezetbe jártunk, ahol hétről hétre bibliai történeteket hallhattam, és ezek mély nyomot hagytak életembe. És láthattam szüleim és nagyszüleim is életében is, hogy hiteles keresztény életet élnek. És ez ahogy mondtam, mély nyomot hagyott életembe. Aztán olvasva a Bibliát, láthattam azt, és megtanulhattam azt, hogy minden ember bűnben született. És a római levélben van egy igevers, ami arra utal, hogy mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. És ez, ahogy nőttem, egyre jobban nyilvánvalóvá lett az életemben is, hogy nekem is szükségem van az Isten dicsőségére. Mit jelent ez? Az Istennel való kapcsolatra. Viszont a világ is csábított, és nem voltam én egy nagyon rossz lány, ha ezt lehetne mondani, de viszont életemben egyre nagyobb teret engedtem meg a bűnnek, a makacság, az önzőségemtől nem tudtam megszabadulni. A hazugság teret vett az életembe, a csalás, az iskolában, és tudtam, hogy ez... Mindez nem jó, és sokszor a lelkiismeretem megszólalt, hogy ez nem helyes, amit nem így kellene nekem élnem. Imádkozgattam én is, hogy szeretnék megváltozni. Döntéseket is hoztam, hogy igen, mától jobb leszek. Nem hozok szégyent szüleimre esetleg, de magam erejéből ez nem ment. És egyre inkább távolodtam el az igazságtól, ettől az igaz úttól, amit a Biblia ír. És el kellett, sokszor csalódtam önmagamban is. És a sátán azzal ámított, hogy ugyan már neked nincs szükséged változásra, hát te jó vagy. Nem vagy, nem teszel olyan nagy bűnöket, mint a többiek esetleg. És ez a ma is a sátának ez a taktikája, hogy ámítson el bennünket azzal, hogy mi jók vagyunk. És el kellett jöjjön egy nyári délután, amikor keresztény táborban vettem részt, és ott estéről estére nagyon kedves alkalmak voltak, amikor az Úr Jézus odajött hozzám közel, és szólongatott, és én mindig nemet mondtam, nem akartam dönteni ő mellette. És egy este egy nagypénteki történet volt felolvasva, mégpedig az, amikor Pilátus nem találva bűnt Jézusba, odaállította Jézust a sokaság elé, Jézust és Barabást, a gyilkost, és a nép kellett eldöntse, hogy kit választ, Barabást vagy Jézust, hogy feszítsék meg. És tudjuk a történetben, hogy a nép Jézusnak kiáltotta a feszíts meget. És nekem ez nagyon-nagyon megszólított, mert tudtam, hogy én is ott voltam, úgy éreztem, hogy én is ott vagyok a tömeg között, aki azt mondja az Úr Jézusnak, hogy feszítsd meg. a sok bűnömmel, ami terhelt, nagyon, nagyon összeroskadtam, és bár tudtam azt, hogy én nem vagyok egy olyan nagy bűnös, mint nem gyilkoltam, nem öltem, mint ahogy ez Barabás tette, de én is bűnei miatt a halált érdemeltem volna. És rájöttem arra, hogy nem kell nekem olyan nagy bűnöket tennem, hogy elválasztva legyek az Isten dicsőségétől. Mivel nem voltam vele szoros kapcsolatban, ezért elég lett volna az, hogyha akkor meghalok, a kárhozatba kerülök. És akkor imádkoztam először nagyon őszintén, megterhelve bűneimtől, elmondtam a Jóistennek, hogy Uram, szükségem van a Te kegyelmedre, arra, hogy Te megbocsájsz, Te megtisztítsál, és elmondhatom azt, hogy hittel elfogadva az ő kegyelmét, nagyon-nagyon nagy szabadságot és örömet éreztem, megkönnyebbülést, mert éreztem azt, hogy az Úr közel van hozzám, és levette bűneimnek a terhét. És ezt azóta is nagy örömmel gondolok vissza erre az alkalomra, mert elmondhatom, hogy nap mint nap érzem az ő segítségét, tapasztalom az ő közelségét. És ha valaki esetleg azt gondolná, hogy a keresztény élet az tele van tiltásokkal, szabályok betartásával, egy teljesen örömtelen élet, nem erről van szó. Mert minden nap a Szent Lelke által ajándékokat kapunk tőle, ima meghallgatásban, a vezetésben, különböző dolgokban. És habár fiatal voltam, amikor döntöttem mellette, de nem bántam meg. Azóta is vezetett több mindenben. És ezt elmondhatjuk többen közülünk, hogy az életünk apró dolgaiban is igenis kapunk tőle vezetést, az igéjén keresztül, ha hozzájövünk. Nem mondhatom azt nem, de ott van, hogy kegyelemben vagyok, az Isten közelségében vagyok, és jöhetünk, nap mint nap jöhetek hozzá újabb és újabb kegyelemért és erőért, hogy adjon erőt megharcolni a napi harcokat. Szeretném azt, hogyha azt az igeverst, amit az elején olvastam, hogyha a fiú megszabadít, akkor valóban szabadok leszünk, hogy ezt mindenki tapasztalja meg, ezt a Jézusban rejlő szabadságot. Mert az igazi élet, akkor a nagybetűs életet csak vele lehet átélni és megélni nap mint nap. Ezt szeretném kívánni mindenki számára. Amen.
Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg újból, utána az ige olvasás és az ige hirdetés következik.
Felolvassuk a Bibliából a Lukács evangélium a 19. részének a 29-től 44-ig terjedő verseit. És lőn, mikor közelgetett Bétfágéhoz és Betániához, a hegyhez, mely Olajfák hegyének hivatik, elkülde kettőt az ő tanítványai közül, mondván: menjetek el az átellenben levő faluba, melybe bementvén találtok egy megkötött vemhet, melyen soha egy ember sem ült, eloldván azt hozzátok ide. És ha valaki kérdez titeket, miért oldjátok el, ezt mondjátok annak: mert az Úrnak szüksége van rejá. És elmentvén a küldöttek úgy találák, amint nékik mondotta. És mikor a vemhet eloldák, mondának néki annak gazdáit: miért oldjátok el a vemhet? Ők pedig mondának: az Úrnak szüksége van rejá. Elvivék azért azt Jézushoz, és az ő felső ruháikat a vemhére vetvén Jézust rejá helyeztetik. És mikor ő méne, az ő felső ruháikat az útra teríték. Mikor pedig immár közelgete az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve kezdé dicsérni az Istent fennszóval mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, mondván: áldott a király, aki ő az Úrnak nevében. Békesség a mennyekben, és dicsőség a magasságban. És némelyek a farizeusok közül a sokaságból mondának néki: mester, dorgáld meg a te tanítványaidat. És ő felelvén mondanékik: mondom néktek, hogyha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. És mikor közeledett, látván a várost, síra azon, mondván: vaj, ha megismerted volna te is, csak a te mostani napodon is, amik néked a te békességedre valók, de most elrejtettek a te szemeid elől. Mert jönnek rejád napok, mikor a te ellenségeid te körülötted palánkokat építenek, és körülvesznek téged, és mindenfelől megszorítanak téged. És a földre tipornak téged, és a te fiaidat te benned, és nem hagynak te benned követ kövön, mivel hogy nem ismerted meg a meglátogatásodnak idejét. Eddig olvastuk az igét. Jézus Krisztusra emlékezünk. Pontosabban arra, hogy csupán 4 nappal az ő kereszt halála előtt ő ünnepélyesen bevonult Jeruzsálembe. Szamárháton vonult be a fővárosba, úgyhogy az ő tanítványai körülötte voltak, és aztán csatlakoztak még mások is, akik feljöttek Jeruzsálembe ünnepelni. Egy egész sokaság vette körül Jézus Krisztust, olyan emberek, akik őt üdvözölték, és kiáltották, hogy hozsánna a Dávid fiának, hozsánna és dicsőség a magasságban. Leterítették az Úr Jézus elé az ő felső ruháikat, és üdvözölték őt virágokkal és pálmaágakkal. Azon a napon szó szerint beteljesedett az Ószövetségből az a profécia, amelyet Zakariás proféta mondott: örülj Sionnak, leánya, mert jön a te királyod, alázatosan, Szamárháton, és jön hozzád. Azt hiszem, hogy ennek a napnak a mottója egyszerűen ennyi: örülj Sion, mert jön a te királyod. Én erről szeretnék bizonyságot tenni ma délután. És 2 kérdéssel szeretnék foglalkozni. Az első kérdésem: hogyan jött, illetve hogyan jön a király? A második kérdés: hogyan kell őt fogadni? Tehát az üzenet az, hogy jön a király, aki már eljött, és még mindig jön. És aztán rajtunk a felelősség, hogy hogyan fogadjuk őt. Hogyan jött, és hogyan jön a király? Hát, ha felolvasott igéből és a történetből, illetve az egész Bibliából azt látjuk, hogy a király alázattal jött először is. Aztán pedig irgalommal jött. Alázattal és irgalommal. A király, a legnagyobb király, a királyok királya és az uraknak ura, Jézus Krisztus eljött erre a földre, és nem is lehetett másképpen, mint hogy alázattal jött. Mert ez az alázat először is meglátszott abban, hogy ő leszállott. Honnan szállott le az Úr Jézus, és hova jött le az Úr Jézus Krisztus? Figyeljük meg ezt az utat, amit ő megtett akkor, amikor megalázkodott. Hát honnan jött? Honnan szállott alá Jézus Krisztus? Azt mondja Pál apostol róla, hogy ő az Istennel egyenlő. És amikor arról volt szó, hogy le kell jönni ide a földre, hát ő nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő.
nem kapaszkodott ebbe a pozícióba, és nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő egyenlő az Istennel, hanem kész volt elhagyni ezt a helyet, és kész volt emberi testet ölteni, megszületni, mint ember. Azt mondja róla az íge, hogy emberi formát öltött, és amikor olyan állapotban volt, mint ember, megalázta magát, és szolgai formát vett fel. Még az emberek között is ő nem úgy jött, mint uralkodó, nem azért jött, hogy elfoglalja valamelyik királynak a trónját. Nem. Ő azt mondta, amikor eljött, az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem azért, hogy ő szolgáljon, és hogy életét adja sokakért. Ő felvette a szolgai formát, az emberek között is ő a legszegényebb ember volt. Mindenkinek a szolgája. Azért jött, hogy szolgáljon, és végül az életét adja. Engedelmes volt egészen halálig. És nem is akármilyen halálig, hanem keresztfának haláláig. Hát abban az időben csak a gonosztevőket, a bűnözőket feszítették keresztre. És az Úr Jézus, ő vállalta ezt a megaláztatást, vállalta ezt a halált, hogy őt is keresztre feszítsék, két gonosztevő között, mintha ő lenne a legnagyobb bűnöző, mintha ő lenne a legnagyobb gonosztevő, két gonosztevő között kereszten. Nem lehet ennél súlyosabb, ennél gúnyosabb, ennél fájdalmasabb, ennél gyötrelmesebb halál. Megalázta magát egészen halálig, és pedig keresztfának haláláig. A legmagasabb helyről Jézus Krisztus lejött a legmélyebb, a legalacsonyabb helyre. A legmagasabb helyről, ő Istennel egyenlő, megüresítette magát, lejött a földre, emberi formát öltött, az emberek között is a legkisebb, a legszegényebb, a szolga. És aztán alázatos volt egészen halálig, és pedig keresztfának haláláig. Az Úr Jézus leszállott egészen a pokolig, testvérei. Mert ott a kereszten azt mondta, én Istenem, miért hagytál el engemet? Tudni kell azt, hogy az Isten nem hagyja el az embereket, akkor, amikor az ember kiállt Istenhez segítségért, még a legbűnösebb ember is megtapasztalja az isteni kegyelmet. Még a gonosz ember is. Nézzétek meg, ott a kereszten Jézus Krisztus mellett ott van egy gonosztevő, egy bűnöző, aki ott a halál órájában Istenhez kiállt, Jézus Krisztushoz fordul a kegyelemért, és megtapasztalja az isteni kegyelmet. Amikor azt mondja az Isten fiának, Jézus Krisztusnak, hogy emlékezz meg rólam, ha eljössz a te országodban. Azt mondja neki az Úr Jézus, bizony mondom neked, te még ma velem leszel a paradicsomban. Tehát Isten nem hagyja el az embereket. Még a bűnös embert sem. A bűnös ember is, ha Istenhez kiált segítségért, megtartatik. Azt mondja a Szentírás, ha valaki segítségül hívja az Úr nevét, az megtartatik. Egyedül az Isten fia volt az, aki segítségül hívta az Urat, ott a kereszten. És kiáltott, és azt mondta, Istenem, Istenem, és nem jött a segítség. És aztán hozzáteszi, miért hagytál el engemet? Tudjátok, amikor Isten elhagyja az embert, ez már maga a kárhozat. Szó van a Bibliában egy emberről, aki meghalt bűneiben, elveszett állapotában, és elkárhozott. És onnan a kárhozatból, a pokol kínjaiból ő felnézett, és hívta segítségül az Urat. De már nem jött a segítség. Isten elhagyta őt, ott a kárhozatban. Jézus Krisztus, amikor azt mondta a kereszten, én Istenem, miért hagytál el engemet, megízrelte a kárhozatnak a gyötrelmét. A legmagasabb helyről Jézus Krisztus lejött a legmélyebbre. Istennel egyenlő volt, de ő lejött onnan, emberi formát, emberi testet öltött, megalázta magát, engedelmes volt egészen halálig, és pedig keresztfának haláláig, egészen a pokolig, egészen a kárhozatig ereszkedett le, megalázkodott olyan mértékben, hogy annál jobban már nem lehet megalázkodni. Hát így jött a király, alázattal. És ha nem így jött volna, és ha nem így jönne, akkor mi soha nem találkozhatnánk vele. Nekünk szükségünk volt arra, hogy ő így jöjjön, hogy megalázza magát, hogy lejöjjön oda a mélységben, ahol mi vagyunk. Azt mondja a Zsoltár író az egyik helyen, a mélységből kiáltok hozzád, Uram! Mi mindnyájan ott vagyunk a mélységben. Bűneinknek a mélységében. És nagyon sokszor bűneink miatt szenvedünk ott a mélységben. És van úgy, hogy onnan a mélységből kiálltunk, és hívjuk az Urat segítségül. Hát nem létezne segítség, ha Jézus Krisztus nem lett volna képes megalázkodni, és alázattal jönni hozzá. És akkor, amikor az ember Istent hívja segítségül, megtapasztalja azt, hogy nem létezik olyan mélység, ahova Isten ne érne el. Nem létezik olyan mélység, nem létezik olyan állapot, olyan elveszett állapot, hogy oda Jézus Krisztus karja ne érne el. Úgyhogy ma este, ha ilyen mélységben vagy, ha bűneidnek a mélységében vagy, ha az elkeseredésnek a mélységében vagy, ha a reménytelenségnek a mélységében vagy, kilátástalan állapotban vagy, kiálts Istenhez, és meg fogod tapasztalni, hogy Jézus Krisztus, a király, a világ mindenség ura, jön hozzád alázattal, lehajol hozzád, és kész felemelni téged. Alázattal jön a király. De azt is látjuk, hogy irgalommal jön. Amikor közeledett Jeruzsálemhez, hát megállt az olajfák hegyén. És onnan az olajfák hegyéről nagyon szép látvány volt Jeruzsálem. Lehetett látni a várat. Csodálatosan ragyogott a napfényben. Gyönyörű szép épületek, lehetett látni a templom épületét onnan, abból a távolságból. Nagyon jól lehetett látni ezt az épületet. És az Úr Jézus látja maga előtt a várost, és ahelyett, hogy gyönyörködne benne, ahelyett, hogy azt mondaná, nézzétek, milyen szép ez a város, ugye milyen szép Jeruzsálem. Nem ez történik, hanem az Úr Jézus nem az épületeket nézi, bár azokat látja maga előtt, hanem gondol az emberekre, akik Jeruzsálemben vannak. És nem csak Jeruzsálem lakóira gondol Jézus azon a napon, hanem az ünneplő Jeruzsálemre. Mert feljöttek az ünnepre vidékről, külföldről, az egész diaszporából jöttek a zsidók, az istenfélő emberek Jeruzsálembe ünnepelni. És az Úr Jézus maga előtt látja az ünneplő várost, az ünneplő Jeruzsálemet. Ünnepbe öltözött ez a város. És amikor látja maga előtt a várost, az Úr Jézus szomorúságot érez a szívében, pedig a város ünnepel, Jézus mégis szomorúságot és bánatot érez a szívében, olyan mértékben, hogy könnyekre fakad. És azt mondja Lukács róla, hogy sírt. Megálltott a hegyen, nézte a várost, és elkezdett sírni. És aztán bevonul Jeruzsálembe egy király, aki sírva vonul be a fővárosba. Könnyeit törölgetve vonul be a városba. Miért? Miért volt Jézus szomorú azon a napon? Azt mondja az Úr Jézus, Jeruzsálem, Jeruzsálem. Egy ilyen szomorú gyász éneket mond, egy gyász dalt énekel Jézus sírva azon a napon. Siratja a várost, siratja az ünneplő Jeruzsálemet, siratja a Siont. És azt mondja, Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartalak én titeket összegyűjteni? Hányszor hívtalak benneteket magamhoz? Úgy, mint ahogy a tyúk összegyűjti az ő csibeit szárnyai alá. Hát így akartalak én titeket összegyűjteni, de hányszor? És ti nem akartátok. Hányszor adtam nektek lehetőséget a megtérésre? De ti nem akartatok megtérni. És most látom, hogy elérkezett az utolsó alkalom. Na ez az utolsó hívás. Ó, bár csak most felismernétek a kegyelmet. Ennek a percnek, ennek a napnak a jelentőségét. Bár csak most megtérnétek az Istenhez. De Jézus látja, hogy mennyire meg vannak keményedve. És látja, hogy ez a város készül arra, hogy elkövesse a legborzasztóbb bűnt a világon, hogy keresztre feszítsék az Isten fiát, ami be is következett 4 nap múlva. És azt mondja, Jeruzsálem, Jeruzsálem, ó, bár csak megtérnétek, legalább most, olyan sokszor elutasítottátok Isten kegyelmét, olyan sokszor bezártátok a szíveteket, olyan sokszor megköveztétek a prófétákat, most eljött hozzátok a Mesiás, az Isten fia, és ti nem fogadjátok őt sem. Azt látom, hogy Jézus Krisztus irgalommal jön, amikor jön hozzánk. Azért jön, hogy megbocsásson nekünk, azért jön, hogy elfogadjon minket, azért jön, hogy helyreállítson minket, azért jön, hogy új életet adjon nekünk. Azért jön, hogy reménységet adjon nekünk, azért jön, hogy kiemeljen a mélységből, és felemeljen a magasságba. Ezért jön Jézus Krisztus. És azt is látom, hogy az emberek nem fogadják az ő kegyelmét, nem fogadják az ő irgalmát, így van ez napjainkban is. Jézus Krisztus ma is közeledik. Küldi az evangéliumot, küldi az örömhírt, hirdetve van az evangélium mindenütt a világon, mint ahogy itt is, ebben a városban. És ő várja, hogy az emberek felismerik a kegyelmet, az Istent, a szabadítót, a Mesiást, felismerik az ő szükségeiket, és jönnek Istenhez. De sajnos ez nem történik. És látja azt az Úr Jézus, hogy az emberek ismételten nemet mondanak neki. Ismételten elutasítják a kegyelmet. És aztán elérkezik egy olyan pillanat, amikor az ember az utolsó hívásnak mond nemet. Mint hogy Jeruzsálemben is volt egy ilyen. Akkor Jeruzsálem az utolsó hívásnak, az utolsó kegyelmi hívásnak mondott nemet. És ilyen történik nagyon sokszor. Hogy az ember hallgatja az igét, hogy az ember szembesül az evangélium valóságával, hogy az ember megérzi, megérti azt, hogy Isten közeledik hozzá, hogy az ember megérti azt, hogy neki meg kell térnie, és sorozatosan nemet mond, és hátat fordít a kegyelemnek. És egyszer elérkezik egy alkalom, ami az utolsó hívás. Én többször hallottam már olyat, hogy valaki az összejövetelről hazafele menet összeesett és meghalt. Utolsó alkalom volt megtérni, Jézus Krisztushoz jönni. És sokan vannak a kárhozatban, a pokolban, olyanok, akik nagyon sokszor elutasították Krisztust. Nemet mondtak neki, és aztán jött egy olyan pillanat, ami az utolsó pillanat volt. Az utolsó kegyelmi lehetőség, az utolsó hívása Istennek, és annak is nemet mondott, és elveszett, elkárhozott. Mit tesz Isten ilyenkor? Nézzétek meg az Úr Jézust. Amikor látja maga előtt Jeruzsálemet, és látja, hogy most már ezután csak az ítélet jön. Na itt van még egy lehetőség. És hogyha ti most is nem fogtok megtérni, akkor ezután már csak az ítélet jöhet. És Jézus látja az ítéletet. Látja azt a nyomorúságot, ami be fog következni a városra. Be is következett Krisztus után 70-ben. Amikor a rómaiak ostrom alá vették Jeruzsálemet, 3 évig tartott az ostrom. És nem lehetett kijárni a városból, vagy bemenni a városba. Kiéheztették a várost, az emberek éhen haltak, olyan is volt, hogy egymást megették az emberek. Szörnyű volt az a 3 év, mondta az Úr Jézus annak előtte, mert előre megjövendőlte, hogy mi fog történni. Olyan nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt soha a történelemben. És Jézus ezt előre látja. Látja az ítéletet, látja a nyomorúságot, amely jönni fog erre a városra. És bánkódik a város miatt. Fáj a szíve a város miatt. Sokkal jobb lett volna, ha ti megtértetek volna. Vagy milyen jó lenne, ha legalább most megtérnétek. Ó, testvéreim, kedves hallgatóim! A Szentlélek jelen van ezen a helyen. És az Isten igéjét hirdetjük. És itt arról van szó, hogy meg kell térni Istenhez. És arról is szó van, hogy nem lehet mindig megtérni. Eljön majd egy idő, amikor már nem lehet megtérni. Isten azt mondja a Biblia, hogy nem gyönyörködik a bűnös halálában, hanem azt akarja, hogy a bűnös ember megtérjen és éljen. Szinte könyörög Isten a bűnös embernek. Miért akarnátok meghalni? Miért akartok elveszni? Miért akartok elkározni? Térjetek meg! Isten nem örül annak, hogyha egy bűnös ember meghal és elkárhozik. Ő bánkódik, akkor, amikor egy ember elkárhozik. Isten gyászol, akkor, amikor egy ember elkárhozik. Az Úr Jézus Krisztus könnyekre fakadt és sírt, akkor, amikor látta, hogy a város nem akar megtérni, és hogy az emberek nem akarnak megtérni. Mert ő alázattal jön, és ugyanakkor irgalommal is jön. A második kérdésünk az, hogy hogyan kell őt fogadni. Hát én szeretnék egy kicsit beszélni arról, hogy hogyan nem kell őt fogadni, amit nem kell tenni. Azt látjuk, hogy azon a napon voltak a tömegben olyanok, akik nem örültek. Mit is mond a próféta? Azt mondja, örülj, Sionnak lejár, mert jön a király. Örülj, Sion, mert jön a király. Hát voltak Sionban olyanok, akik nem örültek. Jött a király, de ők nem örültek. Miért? Hát azért, mert nem szerették a királyt. Ők nem szerették Krisztust. Megütköztek benne. Megbotránkoztak benne. Nem szerették az ő követőit sem. És akkor, amikor látták, hogy jön a názáreti próféta, na mi lesz ebből már megint? Szamárháton jön, látjuk, hogy körülveszik az emberek, és már elég sokan vannak, akik kiáltják, hogy Hozsánna, Hozsánna, hát az, amit mondanak, az helyes, mert benne van a Bibliában, Hósianna, azt jelenti, Uram, segíts most, Uram, adj most jó előmenetet, helyes az, amit mondanak. De hát miért mondják ezt a názáreti Jézusnak? Hát azért, mert azt hiszik róla, hogy ő a Mesiás, ő az Isten fia, ő a Krisztus. Na hát ennek ők nem tudtak örülni. És hát azóta is, ugye a történelemben, minden mai napig azt látjuk, hogy voltak sokan és vannak, akik nem szeretik Krisztust, Krisztus ellenesek, akik nem örülnek annak, hogyha Krisztus valahol jelen van, nem örülnek a Krisztus munkájának, nem szeretik a Krisztus követőit, és persze nem örülnek annak, hogyha Jézus Krisztus közeledik. Hogyha jelen van az Úr Jézus jelen van az emberek között, jelen van a világon, sokfele lehet látni az ő jelenlétének a megnyilvánulásait. Vannak sokan, akik ennek nem tudnak örülni. Én nagyon szeretném hinni és remélni, hogy közöttünk nincsenek ilyen. Szeretném hinni, hogy olyanok vagyunk itt jelen, akik szeretjük az Úr Jézust, és örülünk az ő jelenlétének. Tiszteljük őt és imádjuk őt. Hát azon a napon voltak sokan, akik üdvözölték Jézust. Kiáltották a Hozsannát. Énekeltek dicséretet. És elvárnánk az Úr Jézustól azt, hogy egy kicsit nagyobb lelkesedéssel fogadja ezt az üdvözlést. De azt látjuk, hogy az Úr Jézus nem tud igazán ráhangolódni arra, ami történik ott körülötte. Az emberek őt üdvözöli, dicsőítik, magasztalják, képesek még a ruháikat is letenni oda az ő lábai elé, virágokkal köszöntik őt, és az Úr Jézus nem igazán tud ráhangolódni. Nem igazán tud örülni annak, ami történik. Vajon miért? Mi volt a probléma? Tudjuk a Bibliából azt, hogy nagyon sokan voltak azon a napon ott a tömegben olyanok, akik ünnepeltek. Akikben megvolt az ünnepi hangulat, de nem volt igazi hit. Őket is elragadta a hangulat. És ez előfordul könnyen, ha egy olyan helyen vagyunk, ahol mindenki örül, ünnepel, úgy elragad minket is a hangulat, az ünnepi hangulat. Hát voltak sokan ilyenek. És az Úr Jézus ennek nem tudott örülni. Ő, amikor azt látja, hogy az emberek ünnepelnek megtérés nélkül, ő annak nem tud örülni. Ha Isten tiszteletet tartunk, és őt dicsérjük, de a szívünkben nincsen őszinte megtérés, Jézus ennek nem tud örülni. Ő ezt nem tudja fogadni. Ünneplés, megtérés nélkül nem sokat ér. És nem sok haszon van benne. Hiszen az Úr Jézus, amikor látta maga előtt a tömeget, nemhogy örülni tudott volna nekik, hanem megszomorodott a szívében, mert látta, hogy mennyire megtéretlenek. De most mégis sokan vannak, akik dicséretet énekelnek. Azt akarom mondani nektek, testvéreim, hogy könnyű énekelni egy Isten tisztelet. És lehet énekelni egy Isten tiszteleten még akkor is, hogyha nincsen igazi hit a szívünkben. Ott abban a tömegben voltak olyanok, akik szerettek volna ünnepelni nagypéntek nélkül, mert erről nem is akartak hallani. Akkor, amikor Jézus beszélt a keresztről, a szenvedésről, azt mondták, na állj meg, Ura, miről beszélsz már megint? Hát mi azt várjuk, hogy itt dicsőség legyen, és hatalom és uralom, nem, hogy itt szenvedés és kereszt halál, ezt nem akarjuk. Márpedig Istennek ez volt a programja. Előbb a kereszt, és azután az ünnep. Mert a győzelmet megünnepelni csak akkor lehet, hogyha van győzelem. Ha nincs győzelem, akkor mit ünnepel? Győzelem pedig csak akkor van, hogyha volt előtte harc. Mert harc nélkül nincsen győzelem. És ezért van szükség a nagypéntekre, és ezért volt szükség a nagypéntekre. Mert nagypénteken Jézus felvette a harcot az ellenséggel, a sátánnal, a pokol hadával. A nagypénteken Jézus legyőzte az ellenséget, és feltámadt majd a halálból, húsvét hajnalán. És van mit ünnepelni, és van miért ünnepelni, mert Jézus győzött. Hát az ő győzelmét ünnepeljük. De ünnepelni nagypéntek nélkül, ez egy nonsens. Győzelmet ünnepelni harc nélkül, ennek nincs értelme. És hogyha csak akkor akarok hívő lenni, amikor minden olyan szép és jó körülöttem, de amikor szenvedni kell és vinni kell a terhet, akkor azt már nem akarom, akkor nem vagyok igazi követője Jézus Krisztusnak. És ő nem tudja fogadni az én ünneplésemet, nem tudja fogadni az én éneklésemet. Csak akkor, hogyha volt őszinte bűnbánat, ha volt őszinte megtérés, hogyha kész vagyok vállalni a nagypénteket is, hogy aztán örvendezhessek húsvét hajnalán. Hogyan is kell őt fogadni? Először is megtéréssel. Őszinte bűnbánattal és megtéréssel. Jönni hozzá ahhoz, aki megalázta magát, aki lejött a menny dicsőségéből, ahhoz, aki felvett az én bűneimnek súlyát és terhét, na hozzá kell jönni alázattal és bűnbánattal, megtérni bűneimből, így kell őt fogadni. Hogyan kell őt fogadni? Szolgálattal. Az Úr Jézus elvárja, hogy őt szolgáljuk. És ő méltó arra, hogy őt szolgálj. Ha egyszer megtértünk, ha az övéi vagyunk, akkor legyünk az ő szolgái. Nézzétek meg, Jézus a tanítványainak parancsokat adott. Két tanítványt elküldött egy szomszéd faluba, hogy onnan elhozzanak egy szamarat. Mert Jézus Krisztusnak szüksége volt egy eszközre, és ezeket a tanítványokat elküldi, hogy hozzák oda azt a jószágot. Hát ez nem volt egy könnyű feladat, ha most belegondolunk, hogy is történhetett ez, amikor két ember elmegy egy másik faluba, és látnak ott egy szamarat, és ők eloldják azt a szamarat, nem ismernek senkit abban a faluban. Hát azt is gondolhatták róluk az emberek, hogy ezek ellopják azt a szamarat. És mégis vállalták a feladatot. Miért? Azért, mert azt mondta nekik az Úr Jézus, hogy csak nyugodtan menjetek, mert ha azt mondjátok, hogy az Úrnak van rá szüksége, akkor nem lesz belőle probléma. És az emberek vállalják ezt a nehéz feladatot. Valahogy lehetetlennek tűnő feladatot, de mégis vállalják. Aztán ott van a másik szolgája az Úr Jézusnak, annak a szamárnak a tulajdonosa, aki azt mondja, mit akartok, hova viszitek ezt az állatot? Mondják a tanítványok, a mesternek szüksége van rá. Igen, a mesternek van rá szüksége, akkor vigyél. Ha a mesternek van rá szüksége, akkor vigyétek! Én arra is gondoltam, hogy abban az időben, hát a szegény embernek is volt egy szamara, de hát az volt a kenyere. Ha elveszed tőle az ő szamarát, akkor elvetted a kenyerét. Mert azzal kereste meg a kenyerét. És mégis, azt mondja ez az ember, ha Jézus Krisztusnak van rá szüksége, vigyétek. Még ha az életemről van szó, azt is kész vagyok odaadni az Úrnak. Ilyen szolgálatról, ilyen áldozat készségről van szó. Hogyan fogadjuk őt, a királyt, aki úgy megalázta magát és eljött hozzánk? Úgy, hogy megtérünk, és úgy, hogy vállaljuk a szolgálatot. Hogyan fogadjuk őt? Úgy, hogy vállaljuk, ha kell, a nagy pénteket is. Mert azt mondta Jézus Krisztus, hogy nem lehet valaki az én tanítványom, ha nem tagadja meg magát, nem veszi fel a keresztet, és úgy követ engem. Nem lehet szenvedés nélkül, nem lehet kereszt nélkül Jézust követni. Ha nem akarom vállalni a nagypénteket, csak az ünnepet, ha csak a dicsőítésen akarok részt venni, mert ott jól érzem magam, de amikor már szenvedni kell az Úrért valahol, azt már nem vállalom, akkor nem vagyok az ő követ. Úgy lehetek igazán az ő követője. Akkor fogadtam el a királyt, úgy, mint királyomat, és akkor lettem én az ő szolgája, ha kész vagyok őt követni az önmegtagadásban, a keresztviselésben, a kereszthordozásban, a szenvedésben. És azt mondja Isten ígéje, hogy ha vele együtt szenvedünk, vele együtt fogunk megdicsőni. Mert ennek lesz folytatása. Testvéreim, a szívem tele van örömmel, a
amikor arra gondolok, hogy mi lesz ennek a folytatása.
Jézus Krisztus, ő király. Igen, ő megalázta magát egészen halálig, de ő feltámadt és megdicsőült. És ott van a dicsőségben. Azt mondja a Biblia, hogy az Isten jobbján van Jézus Krisztus. És azt is mondja a Biblia, hogy ő vissza fog jönni egy napon, de már nem úgy, mint ahogy eljött először, hanem vissza fog jönni dicsőség, nem Szamárháton, nem. Vissza fog jönni dicsőségben, az Isten dicsőségével, a szent angyalok dicsőségével, angyali harsonával és hirdetéssel fog megjelenni Jézus Krisztus. És azok, akik vele együtt szenvedtek, azok vele együtt fognak megdicsőlni is. Sokszor megpróbáltam magam elé képzelni a megjelenő Jézus Krisztust, amint eljön, és azt mondja róla a Biblia, hogy minden szem meglátja őt, még azok is, akik által szegezték. És az emberek sírnak majd előtte, és lesznek, akik nagyon megrémülnek azon a napon. Mi lesz azokkal, akik őt szerették, akik őt követték és szolgálták? Mi lesz azokkal? Azt mondja egy helyen a Szentírás, az Új Szövetségben, hogy azon a napon olyanok leszünk, mint ő, mert meg fogjuk látni őt úgy, amint van. Egy másik helyen azt mondja Pál apostol által Isten ígéje, hogy a mi országunk a mennyekben van, és mi onnan várjuk a mi királyunkat, az Úr Jézus Krisztust, aki el fog jönni, és amikor eljön, akkor bennünket megváltoztat. Aki megváltoztatja ezt a nyomorúságos testünket, és hasonlóvá teszi az ő dicsőséges testéhez. Na ez fog történni, ez lesz a folytatás. És én azt mondom, hogy érdemes az Úr Jézust követni, közel 30 éve annak, hogy az övé vagyok, és nem bántam meg, hogy őt elfogadtam, mint királyt, és mint megváltómat, hogy átadtam neki az életemet. Nem tudom, hogy mennyit fogok még élni ezen a földön, ezt a Jóisten tudja, de mindvégig az övé akarok maradni, és lelkesedve szolgálom őt, mert tudom azt, hogy el fog jönni dicsőséggel, és tudom azt, hogy egy dicső jövőm van mellette. Jézus Krisztus a király, ő jön. És ma délután is közeledik. Alázattal jön hozzá. Téged keres, és irgalommal. Szükségünk van az ő alázatára, és szükségünk van az ő irgalmára. Kész vagy-e fogadni őt? Kész vagy-e fogadni őt úgy, mint megváltódat, úgy, mint király?
Thank you.
Úr Jézus Krisztus, köszönjük a Te igédet, köszönjük, hogy szóltál hozzánk általa, köszönjük, hogy jöttél hozzánk, és most ez Isten tisztelet végén mindnyájan akarjuk mondani azt, hogy térj be hozzánk, légy a mi életünknek megváltója és ura. És amikor elmegyünk erről a helyről, kérjük, hogy a Te szent lelked jöjjön velünk, és munkálja tovább a mi életünkben a Te szent akaratodat. Áld meg a hallott ígét, és add, hogy az gyümölcsöt teremjen bennünk a Te nagy neved dicsőségére. Amen.